Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. A hírügynökségek már tegnap olyanokat jelentettek, és a magyar sajtó ezt visszahangozta, hogy bármelyik pillanatban kitörhet egy olyan nagy háború a Közel-Keleten, amely tulajdonképpen alapvetően valahonnan Iránból indul ki. Reális ez a félelem? Kérdezem a térség szakértőjét, Szalai Mátét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én szerintem ebben a helyzetben nagyon nehéz természetesen előre jelezni, és bármikor történhet bármilyen meglepetés. Én nem gondolom, hogy jelenleg változott volna az a stratégiai helyzet, amely már egy jó ideje fennáll, és amelynek megfelelően sem Iránnak, sem Izraelnek, sem más közel-keleti államok nem érdekel egy hagyományos háború kirobbantása, ami persze nem jelenti azt, hogy ne tennének eszkalációs lépéseket, választépéseket. Most Irán egy olyan helyzetben van, hogy valószínűleg valamit tenni fog a következő napokban, de én nem gondolom, hogy ez stratégiailag más lenne, mint amit eddig megszokhatunk Irántól.
A háttér az, hogy az elmúlt napokban kiéleződött ténylegesen, szinte már-már közvetlenül, sőt egy konkrét esetben, súlyos esetben közvetlenül is az iráni és izraeli ellentét, amely egy történelmi konfliktus, már szinte történelmi konfliktus. De az, hogy az izraeliek támadást intéztek egy másik ország, Szíria területén, az irániaknak a főhadiszállásár ellen, és ott megöltek embereket, mégpedig nagyon komoly embereket, az egy háborús indok lehet simán, igaz?
Elméletileg igen, természetesen. Tehát azt látjuk, hogy Izrael már a 2010-es évek közepe óta, amióta Szíria ugye belesüket ebbe a háborús helyzetbe, amely lehetőséget teremtett Iránnak arra, hogy a befolyását kiterjeszt az országban. Azóta lép fel különböző módokon, ugye például légi csapásokkal, Iránhoz kötődő célpontokkal szemben. Ebben a mostani csapásban a kettő új volt. Az egyik az, hogy egy iráni diplomáciai épület ellen mértek támadást, ami nemzetközi jogilag és politikai szempontból is egy vörös vonal átlépését jelenti, hiszen eddig inkább támaszpontokat, más jellegű építményeket, komplexumokat támadtak. Másrészt pedig az is újdonság, hogy most egy nagyon magas rangú iráni tisztségviselőt, Mohamed Reza Zahedi tisztatták ki, aki gyakorlatilag a Qasem Soleimani 2020 elejé kiiktatása óta a legnagyobb, legmagasabb rangú, a forradalmi gárdához kötődő vezető politikai katonai tisztség volt, akit kiiktattak, ami mindenképpen egy szint lépés jelent. De még egyszer mondanám, hogy ez nem, természetesen ezt Iránnak muszáj lesz megtorolni, de én nem hiszem, hogy emiatt kockáztatnám meg, hogy Izraellel és az Egyesült Államokkal egy hagyományos háborút robbantson.
A meggyilkolt vezetőnek lehetett, vagy az izraeliek által leleplezett, vagy nem leleplezett információi lehettek arról, hogy köze volt ahhoz, ami október 7-én történt, ahhoz a drámához, tragédiához?
Ez elképzelhető lehet. Igazából, amit tudunk Mohamed Reza Zahediről, az az, hogy ő a forradalmi gárda szíriai tevékenységét és hálózatát segítette, építette folyamatosan, és ezáltal, hogyha közvetlenül nem is, de közvetettem, mindenképpen köze van ahhoz a, illetve nem is csak köze van, de nagy szerepet játszik abban a hálózatban, szövetségesi rendszerben, amit az ellenállás tengelyének hívunk, amelynek ugye része a Hamas is, amelyik elkövet az október 7-i támadásokat. Ugye nagyon fontos azt látnunk, hogy Irán a háttérből egy nagyon nagy transznacionális hálózatot épített ki és működtet, amelynek tagjai megtaláltak Irakban, Szíriában, Libanonban, Jemenben, illetve a palesztin területeken is.
Mindazonáltal olybá tűnt, hogy Iránt konkrétan az október 7-i dráma váratlanul érte. Most lehet, hogy persze cirkuszolnak és megjátszák ezt, de azt is olvastam a nemzetközi sajtóban, hogy létezik ugye ez az ellenállás tengelye, a Hutikiat is beleértve, a Hezbollát is beleértve, de valahogy minden lépést, amit a Hutik csinálnak, vagy a Hezbollah, vagy a Hamas, az nem mindig, nem szükségszerűen egyeztetik Iránnal. Ön ezt beveszi, vagy pedig azt mondja, hogy olyan nincs, hogy az irániakat kihagyják bármilyen ilyen terrorakcióknak az egyeztetéséből?
Szerintem egy fontos különbséget tenni stratégiai döntéshozatal és operatív taktikai jelgi döntéshozatal között. Én abban szinte teljesen biztos vagyok, hogy a stratégiai döntésben benne voltak az irániak. Tehát egyértelműen látható az, hogy már készültek erre évek óta, és segítették a Hamaszt, hogy ehhez hasonló akciókat tudjanak végrehajtani. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a taktikai operatív résznek be voltak avatva, lehet, hogy nem tudták, hogy mikor történik. Ugye ennek az a jelentősége, hogy igazából a Hamas és egyébként Irán szempontjából is lehet, hogy jó, hogyha ezt nem kommunikálják, hiszen attól kezdve, hogy történik egy ilyen kommunikáció a Hamas és Irán között, mondjuk a Hezbollahon keresztül, vagy más milícián keresztül, akkor azt könnyebb lesz lefülelni. Tehát egész egyszerűen ilyen stratégiai értéke is van annak, hogyha az információkat nem sem osztják meg, és hát azt viszont tudjuk, hogy a Hamásznak a különböző tisztségviselői, például a politikai vezetők, akik Katarban vannak, valószínűleg ők se tudták azt, hogy mikor fog történni ez a támadás. Lehet, hogy arról tudtak, hogy készülnek egy ilyenre, de nem tudták, hogy akkor ezen a napon, ebben az órában megindulunk. Én azt gondolom, hogy ez nagyon tipikus működés mondjuk a különböző nem állami szervezetek között. Az Iszlám Állam például ugyanezt csinálta.
Értem. Ezért vagyok azon kevesek egyike, aki megkérdelezem, hogy miért van értelme ennek a rendkívül hosszú, már 6 hónapja tartó gázai hadjáratnak, hogy lehet elhinni azt, hogy ezáltal ki lehet írtani a Hamaszt. Tehát a Hamasznak a vezetői éppen most mondja, lehetnek Damaszkuszban, lehetnek Iránban, és főként Katárban, a világ bármely pontján, Moszkvában is ülhetnek. És elhitetik a világgal azt, hogy lehet a Hamaszt felszámolni. De, vagy egyáltalán az egészet, és ugye ez azért merem most picit nagyobb szájjal kimondani, mert olvasom egy cikket, hogy Izraelben egyre többen megkérdőjelezik, hogy vajon ennek a mostani kormánynak nem érdeke az, hogy időt húzzon Gázában, hogy ne kelljen neki kivonulnia, mert ugye Netanyahunak netán ez az érdeke. És hogyha belegondolok abba, hogy már mennyi olyasmi történt, amivel Iránt próbálták beindítani, hogy csináljon már valamit, hogy utána lehessen egy megtorlás. De ezt én bátortalanul mondom mindezt, csak feltűnik nekem, hogy 6 hónapja, miközben amikor kitört, akkor lehurrogták az embert, hogyha azt mondja, ez borzalom, ami itt történik, ennek óriási következményei lesz. Ugyan már egy nap alatt a zsidók meg fogják semmisíteni az egész rohadt arabokat. Kb. Ezen a szinten mentek a viták. 6 hónap, és semmi nem változott.
Hát igen, ez egy nagyon sokrétű kérdés. Azt hiszem, hogy amikor október 7-e után volt az izraeli vezetés, akkor abban a helyzetben nagyon nehéz lett volna olyan döntést hozni, hogy nem vonulnak be Gázába, vagy nem támadják meg a Hamaszt. Azt, hogy ezt hogyan csinálják, milyen stratégiával, taktikával, és milyen árat bevállal, vagy gyakorlatilag mennyi palesztin civil életét feláldozva, az már egy másik kérdéscsomag, de azt gondolom, hogy abban a helyzetben muszáj volt fellépni a Hamasznak.
Hát ez nem is kérdés, de itten egy 6 hónapja folyó olyan háború van, amiben az a cél állítólag, hogy a Hamaszt kiírtsák. De hát a Hamasznak a vezetőit, akik csinálták, azok valószínűleg nincsenek ott. Nem így van?
Ez így van. Én azt gondolom, hogy az izraeli kormány és személyesen Benjamin Netanyahu kormánytól is ezért kondicionálta már igazából október óta az izraeli társadalmat arra, hogy tudják, hogy ez egy elhúzódó háború lesz. A háború most tágan értelmezve, tehát nem csak a gázai hadműveletek, hanem ennek a nemzetközi háznak a felszámolása is el fog húzódni, ugye itt már nem csak évekről, hanem akár évtizedről is beszéltek egyes izraeli vezetők, és hát valóban az, hogy a Hamaszt el kell pusztítani, megemlíteni, az egy politikai cél, az egy politikai dekoráció. Emlékezhetünk arra, hogy amikor az iszlám állammal szemben állt fönn egy koalíció 2014-ben, az ugyanúgy kitűzte ezt a célt, és ez a koalíció győzelmet is védetett gyakorlatilag. Ugyanakkor ma mégis azt látjuk, hogy az iszlám állam 2024-ben Szíriában a legaktívabb 2017 óta. Tehát igazából ezeket a szervezeteket nagyon nehéz kiirtani ténylegesen, és nem is valószínűleg, hogy lehetséges. Én azt gondolom, hogy az izraeli hadsereg nagyon sok hibát követett el, és vagy az izraeli vezetésben is látható az, hogy a racionális és érthető elemek keverednek irracionális érzelmi politikai elemekkel, amelyek egy ilyen sok után, hanem is politikailag, de emberileg érthető folyamatnak a következményei.
De az olyan sokunkhoz közel álló Izrael államnak a tekintélyét rombolja most már szisztematikusan, már egy jó néhány hete ez a kormányzat. Tehát azért itt nem lehet azt mondani, hogy mindaz, amit akik ott meghaltak, azok mind terroristák, és csak össze-vissza hazudik a Hamász, meg mit tudom én, és semmi nem igaz, amit a világ nagy része állít, és az egész egy antiszemita propaganda. De hát ez nem lehetséges. Hát meg annyi zsidó ember is ott van, és látja, és mondja, hogy mi a valóság, és mégis a Netanyahu kormány húzza, miközben nem tárgyal azokról, a túszokról, akiknek a kimentéséről van szó, és elhitetik, hogy azzal, hogy szétbombázzák azt az ország, azt a területet, azzal kihozzák a túszokat. Hát inkább a túszoknak az életét veszélyeztetik, mondanám én.
Ezzel én nagy részt egyetértek, annyit tennék hozzá, hogy én úgy látom, hogy nem kicsit komplexebb a kérdés annál, mint hogy az izraeli kormány elhúzza ezt a háborút, mert nagyon sok szempontból igazából már nagyon kellemetlen a kormánynak belpolitikailag is a sertszózóikkal szemben, hogy ennyire elhúzódik. Ugye lehet itt a gazdaságra mutogatni, hogy gyakorlatilag az izraeli GDP egy ötöde az eltűnt itt a háború hatására. Folyamatos az infláció, emelkednek az árak, a rengeteg tartalékos, akit behívtak most a hadseregből, hiányoznak a gazdaságból, a mindennapi életből, és hát ugye fontos még az a dimenzió is, ne felejtsük el, hogy nagyon sok izraelinek kellett kitelepülni a saját otthonából, nem csak a Gáza élvezet már, hanem az ország északi részén. Minél tovább húzódik a háború, ők annál tovább nem mennek haza, és emiatt ugye folyamatosan erodálódik a kormánynak a támogatottsága. Ráadásul ugye az a kormányzati struktúra, ami most létrejött Izraelben, hogy a hagyomány koalíciós kormány, ami ugye a legutóbbi választások után állt föl, amellett fölállt még egy háborús kabinet is, ami folyamatos, amiben már az ellenzék pártjai, vagy egy pártja, a legnagyobb pártja benne van. Ez olyan párhuzamosságokat, folyamatos konfliktusokat és feszültségeket gerjeszt a politikai életben, és hát átláthatatlanságot is, hogy ez egy folyamatos presztízsveszteség a kormánynak, nem csak országon belül, vagy nem csak nemzetközileg, de az országon belül is. Nem véletlen, hogy az elmúlt napokban hatalmas tüntetések voltak Jeruzsálemben, Tel Avivban is, és igazából a kormánynak a saját szavazó is folyamatosan állnak ki mögüle. Tehát azt gondolom, hogy természetesen lehet olyan megfontolás, hogy nem kell azonnal lezárni a háborút, de most már ez én azt látom, hogy ez egyre kellemetlenebb a kormánynak, és ráadásul jönnek azok a hírek, amik mutatják, hogy nem csak Rafahot kell, a legnagyobb dél-gázai várost, ahol még a Hamász szabadon működik, nem csak azt kell elfoglalni kvázi, de hát azokon a területeken, ahol elvileg az izraeli hadsereg már semlegesítette a Hamászt, ott is térnek vissza a harcosok, és újra és újra neki kell menni ezeknek a csoportoknak. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon kellemetlen helyzet az izraeli kormánynak, és folyamatosan romlik a presztízs az országon belül, és nemzetközileg egyaránt.
Igen, de én attól féltem Izraelt, hogy nevetségessé válik a végén. Hát gondoljon bele, hogy hát az arab világban mennyi akár megtévesztett, manipulált, agymosott fiatal van, és őszintén hisznek abban nagyon sokan tisztességes emberek is, hogy itt valami elképesztő emberirtás is zajlik, még ha megértenek valamit is az izraelieknek az egzisztenciális félelmeiből, de hát mindig lesz utánpótlás, akik önként és dalolva, vagy pedig önként és hősiesnek gondolva önmagukat, mennek oda harcolni, segíteni azokat, akiknek az igazát vélik látni. Tehát ez egy végtelenségig húzódni képes dolog, minél inkább Izraelnek a kegyetlenségét vélik látni a világ sajtóban. És egyébként is meggyőződésük, hogy itt már itt csak fölöslegesen mennek az emberírtások.
Ezzel teljesen egyetértek, hogy ez egy nagyon komoly stratégiai problémát fog okozni Izraelnek, és emiatt egyébként izraeli szakértők is elismerik azt, hogyha nem is nagy hangon, de nagyon sokan, hogy ezt a válságot kvázi Izrael már elvesztette, és a Hamász nagyon sok szempontból megnyerte, és a hibák nem csak október 7-e előtt voltak, amikor nem készült fel az izraeli állam erre a terror akcióra, ami egyébként mutattak jeleket, már ezt már ugye kiderült azóta, de október 7-e óta is folyamatos hibákat vitt az izraeli hadsereg, folyamatos hibákat vitt a politikai kommunikációban a kormány, és mint hogyha valóban az izraeli vezetés nem értené teljesen azt, hogy miért nem működik ez a kommunikáció a világgal szemben, amelyik részben antiszemitizmusban, részben pedig a helyzet nem ismeretére hivatkozik. Én azt gondolom, hogy egyébként, ahogy látjuk most az elmúlt akár 12 órában is, hogyha mondjuk az Egyesült Államok nyomást akar helyezni Izraelre, akkor tud nyomást helyezni. Ugye most az elmúlt napokban derült ki, hogy Izrael egy nemzetközi humanitárius csoportnak több tagját is megölte egy csapással, és hát láthatóan ennek hatására most az izraeli kormány a tegnap esti kormányülésen döntéseket hozott arra, hogy több segítenget be az övezetbe, kivizsgálta a helyzetet, ugye is bocsátottak most katonai tisztségviselőket, tehát azt gondolom, hogy itt lehet nyomást gyakorolni Izraelre a szövetségesei által, és ez történik is, és ha nem is teljesen minimális korrekciók vannak az izraeli kormány politikájában.
Lehet, hogy az lenne itt a megoldás, hogyha nem Netanyahunak hívnák az izraeli miniszterelnököt, ezt már meglátjuk. Nagyon szépen köszönöm Szalai Máténak, egyetemi kutatónak, Közel-Kelet szakértőnek. A viszonthallásra.
Én köszönöm, kellemes napot kívánok.
Ha már Amerika szóba került, és ott ugye bár nagyon forró a helyzet, mert tényleg úgy néz ki, hogy nagyon nagy esélye van, vagy legalább annyi akkora esélye, és inkább talán nagyobb esélye van az elnöki váláshoz Donald Trumpnak, mint a jelenlegi elnöknek, hogy a Közel-Kelet egy kulcs jelentőségi dolog, és Biden a korábbi nagy Izrael barát hozzáállásából kezd egy picit visszavonulni, és ezzel próbál visszaszerezni híveket. Jól gondolom, ezt kérdezem régi barátomtól és szakértő kollégámtól, Nagy Gábortól. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, Biden tulajdonképpen két szikla között kell, hogy lavírozzon. Az egyik az a meggyőződés, amit az amerikai politikai elit támogat, hogy Izraelnek segíteni kell a Hamász és a terrorizmus elleni harcban. Ez mondhatni egy konszenzus az amerikai külpolitikai establishmentben. Viszont a másik szikla az, hogy jönnek az elnökválasztások, és a demokrata pártban kialakult három olyan csoport, amelyik meggondolja azt, hogy Bidenre szavazzon, hogyha ez a fajta izrael barát politika, amit ők túlzásnak tartanak, és azt szeretnék, hogyha Biden tűzszünetre szorítaná rá Netanyahu kormányát folytatódik, akkor nem is kell, hogy átszavazzanak Donald Trumpra és a republikánusokra. Elég, hogyha néhány államban, ami csatatér államnak számít, nem mennek el szavazni, és azzal megpecsételhetik Biden sorsát. Tehát Bidennek e között a két szikla között kell lavíroznia. A pártjában hozzáteszem egy meglehetősen kisebbségbe szorult ez a vélemény. Ezzel együtt ez
A legfrissebb közvéleménykutatásokat néztem, és látom, hogy nincs olyan állam, ahol nem fej-fej mellett lenne a Trump és Biden, és több ilyen úgynevezett csetatér államban, ahol sokszor volt az, hogy a demokratákra szavaztak, de nem szükségszerűen. Ott több helyen a maga Donald Trump vezet. Ez nagyon érdekes, hogy egyáltalán ennyi lejárató kampány, illetőleg valóságosan ad okot a Donald Trump arra, hogy lejáratodjon. Ő maga az én szemben állandóan lejáratodik, de hogy az amerikai nép erre már nem fogékony, és ennyire tudja még támogatni, sőt jobban, mint talán valaha egy-egy választási kampányt tekintve.
Hát erre rövid válasz nem lehet, ez egy sok tényleges dolog. Szerepet játszik ebben az, hogy az amerikaiak egy meghatározó része csalódott a Biden kormány bevándorlással és kapcsolatos politikájában és a gazdaság politikájában, és ezért mondom, hogy a gázai konfliktus, illetve Izrael támogatása az a mérleg nyelvét képezheti, de nem befolyásolja magát a mérleget szerintem, ami eldöntheti azt, hogy novemberben kit választanak az Egyesült Államok elnökévé. Látnak egy olyan Bident, aki most kénytelen fizikai valójában kampányolni, mert 4 évvel ezelőtt a mondhatni szerencséje volt, bizarr módon azzal, hogy a koronavírus járvány miatt be volt zárva mindenki otthonába és ott kampányolt. Akkor is idős volt, most 4 évvel idősebb. A fizikai megjelenése a kampánygyűléseken azt jelenti, hogy még többet hibázhat. Vele szemben van Donald Trump, aki a legnagyobb őrültségeket képes beszélni a kampányain, azt mondja, hogy ha nem ő nyer, akkor itt vér fog folyni az Egyesült Államokban, tehát egészen elképesztő dolgokat mond, viszont ő egy ilyen energikus képet alakít.
Gábor, ha most hallasz, akkor figyelj, nem mindig jön át a hangod, úgyhogy nem tudom, olyan helyen állsz-e, amelynek rosszabb a térereje? Hoppá, akkor megkérem a kollégáimat, hogy segítsenek, és hívjuk újra Gábort. Röviden arról van szó, tehát, hogy az Egyesült Államokban furcsa módon belpolitikai jelentősége van a közel-keleti helyzetnek, a közvéleménynek egy jelentős része elfordult Izraeltől, inkább elfogadja a világ sajtó fővonalának egyre keményebb Izraelt bíráló és az izraeliek úgymond rémtetteiről szóló beszámolóit, a képeket, a filmeket nem tartja falsnak, és az arab világgal, és abban az palesztinokkal szembeni szolidaritás növekszik. Itt van a Gábor, hallasz?
Igen, elnézést kérek a mobilszolgáltatón nevében is.
Remélem, hogy a te mobil szolgáltatód független politikailag. Tehát se nem Bidenista, se nem Trumpista.
Valószínűleg nem azért történt, hogy elnézést kérek. Ott tartottunk, hogy Trump saját maga bakijait és hülyeségeit és szélsőséges nézeteit is sokkal energikusabban tudja előadni, és az amerikaiak látnak egy kontrasztot, egy nagyon sokat hibázó, nagyon öregnek tartott Biden és Trump között. A hátuk közepére, erről is többször beszéltünk, mert a hátuk közepére se kívánták az amerikaiak, hogy ezt két időcsendet lássák megint betélkedni az elnöki címért, de mégis ezt kapták, közöttük kell választani. Sok minden dönthet, mondom, nüanszokon múlhatunk novemberben, és az egyik nüansz valóban a gázai háború, amit a republikánusok szinte egy emberként támogatnak, a Washington-Izrael politikáját. Bidennek problémája a saját pártjában van. Végével megint szeretném hangsúlyozni.
Ahogy eddig olyan dolgokat mondott és csinált Trump, hogy bármilyen hülyeség lehet az, bármilyen szarvas hiba lehet egy kívülálló szemében, ő nem veszít a népszerűségéből. Úgy gondolod, azok a perek, amik még várnak rá, és azok a pénzügyi nehézségek, amelyek esetleg fölmerülnek nála éppen a perek okán, azok se fognak már perdöntőnek bizonyulni? Tehát már nincs Igen, hallgatom.
Eddig nem bizonyultak, tehát már sokszor jósolták azt, hogy Trump népszerűségét, pontosabban támogatottságát ki fogja kezdeni azt, hogy 4 büntető eljárás indult ellene, hogy retteltes 100 millió dollárokat kell kifizetnie, vagy legalábbis óvadéként egyelőre letennie, mert elítélték az ingatlan birodalmával kapcsolatos pénzügyi mahinációk miatt, tárgyalásokra kell járni. A Trump viszont ezt az egészet úgy használja ki, mint hogyha az ő tárgyalási napja, amikor bevonul a bíróságra, az egy kampányesemény lenne, ahol ő semmi más nem csinál, mint amit 2015 óta hajtogat, amikor először elindult elnök, először bejelentett, hogy elnökjelölt lesz, hogy azt a washingtoni mocsarat, amelyik összeesküdött az átlag amerikai ellen, akinek az érdekeit ő védi, az ellen küzd, és ez a mocsár, vagy háttérállam, vagy mindegy, hogy nevezzük, Trump sok kifejezést használ erre, az íme őt megpróbálja bírósági úton is tönkretenni. És erre a narratívára meglehetősen nagy közönség vevő Amerikában.
Jól ismertettem a közvéleményhozásad azokat, hogy valóban fej mellett...
Két államból, ugye a Washington, bocsánat, a Wall Street Journalnek a legfrissebb a közvéleménykutatása, nem tudom, arra hivatkoztál-e.
Nem.
Az most jött ki 2 napja, vagy tegnap előtt, bocsánat.
Én a Ned Silver nevű híres szakembernek.
Összesíti
az összeset, igen.
Végez több közvéleménykutatásból. Ő ugye azzal vált híressé, hogy megjósolta az elnökválasztások kimenetelét az utóbbi, azt hiszem, 3 vagy 4 alkalommal, és ebből egy blogot csinált és vállalkozást csinált. Igen, ő is azt mutatja, és ez a legutóbbi Wall Street Journal közvéleménykutatás is azt mutatja, hogy ha 7 csatatérállamot tekintünk, abból 6-ban vezet Donald Trump 2% és 8% közti előnnyel. A 2% az inkább hibahatáron belül van, a 8% viszont hát meglehetősen nagynak mondható előny. Wisconsin az egyetlen olyan állam, ahol Biden hát egálban van, és ha 3-an vannak, akkor talán még vezet is. Az is a hiba határon belül van, tehát jelenleg azt mutatja, mert az összes többi államot előre oda lehet adni az adott elnökjelöltnek, mert nincs olyan forgatókönyv, hogy Kaliforniát megnyerni egy republikánus elnökjelölt.
Vagy New Yorkot például.
Vagy New Yorkot, igen. De vannak, tehát mint tudom én, Texas sem fogja megnyerni, ha fene-fené teszik, akkor sem.
Annak ellenére, hogy a nagyvárosokban egyre több az olyan bevándorló, akik észak-keleti államokból jöttek, és nem szükségszerűen republikánusok.
Viszont egyre több az olyan bevándorló, aki spanyol ajkú, és ők egyre, azt mutatják a közvéleménykutatások, hogy nagyon nagy teret veszített Biden 2020-hoz képest a spanyol ajkúak között, és ami meglepő, soha nem állt még jól republikánus ilyen jól az afroamerikaiak között, ami még mindig azt jelenti, hogy alacsony kétszámjegyű a támogatottsága Donald Trumpnak, de nem szokott az afroamerikaiak körében a demokraták támogatottsága általában 90% fölötti. És most nem.
Tehát továbbra is az működik, ami az elmúlt 8 évben tulajdonképpen így vagy úgy, de működött, hogy minél több rosszat tudnak mondani a fővonalbeli sajtóban Donald Trumpról, annál népszerűbb tud lenni, mert a fővonalat, akár Hollywood, akár a politikai központ, akár a média, az úgy van elkönyvelve ezek szerint a nagyon széles népkörökben, sőt bizonyos gazdagi körökben is, hogy az néhány embernek a kezében van, és az a néhány ember kisajátította magának Amerikát, és Donald Trump, akit állandóan szidalmaznak és félnek tőle, nyilván az még mindig jobb az ő szemükben, mint ez, hogy ezek maradjanak. Nem valami ilyesmiről van szó?
Egyrészt nyilván ezekben a csatatér államokban az a fajta szavazói réteg, és ezt kimutatták, amelyik jellemzően Donald Trumpra szavaz, és nem rendelkezik felsőfokú végzettséggel, hanem legfeljebb középfokú végzettséggel, az valóban úgy tekinti a Trump elleni pereket, mint boszorkányüldözést, valóban úgy tekinti az általad felsorolt fősodratú médiát, és a washingtoni elitet, mint amelyik a saját előnyére kihasználja a rendszer, amely rendszernek ők vesztesei, most a szavazókról beszélek, akik Trump mellé állnak, és mégis úgy könyvelik el Trump Trumpot, mint az ő bajnokukat, pedig Trump aztán minden, csak nem hétköznapi ember, és most nem arról szól, beszélek, hogy milyen őrültségeket mond, hanem hogy ő végül is egy milliárdos.
Igen.
Ez a milliárdos meg tudja szólítani az átlag kamion.
De ők eszek, hogy
ez az, amit Trump valahogy jól csinál.
Ő a mi milliárdosunk, azok meg az ő milliárdosaik. Ezekben a dolgokban nincs ráció.
És Trumpnak is vannak milliárdosai, tehát most ugye az volt a nagy hír az amerikai sajtóban, hogy New Yorkban volt egy hatalmas kampánygyűjtő este, ahol ott volt Obama, Clinton és Biden, és dőlt a pénz, és milliárdosok voltak. Erre lesz most a hétvégén válasz a floridai Mar-a-Lago birtokon, ahol Trump, ugye a demokraták gyűjtöttek 26 millió dollárt, most a republikánusok állítólag 33 millió dollárral szeretnék ezt tromfolni, és ott is lesznek milliárdosok. Az Estházi gazdája John Paulson, aki egy Wall Street-i befektetési bankár, és szintén milliárdos, tehát milliárdosok. Mind a két oldalon vannak.
Igen.
Ugyanakkor a republikánus milliárdosokról és saját magáról is Trump el tudja hitetni, hogy az egyszerű nép bajnokai.
Igen.
A Trump programjában.
De ez a fiatalabb 30-40 éves tech technológiai milliárdosok között is vannak, hát a Peter Thiel vagy Elon Musk,
igen,
mindenképpen
nagyon régóta mind a ketten Trump támogatott.
Igen, ha mondjuk
azt mondani, hogy aki milliárdos, az a demokrata elit tagja, egyáltalán
ez így nem igaz, de ő bennük is a rendszert bántó embereket lát sok hozzáértő, és azt mondják, hogy ezek mindig is a washingtoni mocsár ellen voltak, és ha valami akadályozza az ő kibontakozásukat, az pont ugyanaz, mint amelyik akadályozza Trumpnak és az átlag amerikainak a kibontakozását, nem vették be őket a buliba, és ők saját jogon lettek, saját érdem alapon lettek. Így képzelik el? Más kérdés az, hogy mi a valóság, de hogy mit képzelnek az emberek, az itt lényegesebb.
Nagyon fontos még, ja, bocsánat, nem tudom, hogy van-e még időm.
Nem, de van.
Jó, nagyon fontos még két dolgot megemlíteni az elitellenességen túl. Az egyik, hogy hiába nagyon jók az amerikai gazdaság mutatói. Hát az amerikai gazdaság sokkal jobb helyzetben van, mint az Európai Unió gazdasága, vagy akár az eurozóna gazdasága. Az amerikai munkanélküliség történelmi mély ponton van, tehát a foglalkoztatottság magas. Az amerikai infláció nagyon alacsony lett a korábbihoz képest. Mégis az amerikaiaknak az az érzése, hogy ők nem élnek jobban, mint két éve. És ezt az érzést kell a demokratáknak mondjuk őszig, mert a szeptember elején, amikor a Labor Day van, akkor indul el igazán a kampány. Ugye megvoltak a nyári elnökjelölő konvenciók. Addigra a demokraták abban bíznak, hogy az amerikaiak el is fogják hinni, hogy jobban élnek, és nem élnek rosszabbul, mint Biden elnöksége kezdetén, vagy Trump elnöksége idején.
Hát az érzetek.
És a bevándorlás a másik dolog, tehát ők azt látták, hogy a illegális menekültek száma, az illegális bevándorlás száma sokkal nagyobb a Biden adminisztráció alatt, mint a Trump adminisztráció volt. És Trump azt ígéri nekik, hogy lezárja a határt, amire persze nem lesz képes, de ő szavakban megígér mindent.
Igen, és mintha különösen a Wall Street-nek nevezett pénzügyi körök körében is már inkább beletörődést látok, tehát hogy beáraszták, hogy nagy valószínűséggel a Trump lesz az elnök, és nem, most nem ő részükről nem érezni semmiféle kétségbeesést, és minden, ami ilyen szakmai sajtó véleményt olvasok, azt jósolja, hogyha Trump lesz az elnök, akkor megint egy nagy tőzsdei felfutás várható, tehát hogy a tőke bizalma még nagyobb lesz.
Hát azért azt ne felejtsük el, hogy Biden azért adót emelt a kormányzása idején, és Trump 2017-ben elfogadtatott az akkor republikánus többségi kongresszussal egy nagy adócsökkentést. Tehát ha most pusztán az üzleti élet szempontjait nézzük, akkor nekik sokkal jobb egy olyan republikánus elnökség, amikor csökkentik az adókat, lazítják mondjuk az amerikai környezetvédelmi ügynökség szabályozását, lazítják a presztellenes szabályokat. Biden pont ellenkező dolgokat művelt, pont azért, mert a demokratáknak egészen más, sokkal másabb a gazdaságpolitikája, mint a republikánusoknak, és azokhoz a jóléti intézkedés kifizetésekhez, meg adókedvezményekhez, amiket Biden mondjuk azoknak a középosztálybelieknek megtett, amiket ő fontosnak tartott, meg kellett teremteni a forrását, és volt adóemelés Biden idején, volt egy nagyszabású költségvetési kiadás, amivel nagyon elszaladt a költségvetési hiány. Tehát az üzleti élet azt látja, hogyha jön Trump, akkor jönnek az alacsonyabb adók és a lazább szabályozások. Hát hogy ne örülnének ennek?
A nemzetközi politikai szereplők közül ez az utolsó rész. Orbán Viktoron kívül talán Milei argentin elnök az, aki egyértelműbben, vagy pedig Orbán részéről teljesen egyértelműen kiállnak a ország világ elé, és azt mondják, hogy igen, Trump a mi elnökünk. Vagy időközben látsz olyasmit, hogy jeleket, hogy ahogy a Wall Street, ugye a világ is beárazza.
Beárazni, hát ugye
be kell árazni, de nem látszik a konkrét nyilatkozatok alapján.
Nem látok. Tehát lelkesedést nem látok, a beárazás, meg ez egy racionális viselkedés.
Igen,
tehát,
igen, igen.
Azzal számolni kell, hogy november 1-én, hogyha megválasztják Donald Trumphoz, ahhoz alkalmazkodni kell a Wall Streetnek, alkalmazkodni kell az Európai Uniónak, alkalmazkodnia kell a NATO-nak, sőt Ukrajnának. Tehát nyilván be kell árazni, és ha mégis úgy esik a dolog, hogy nem Donald Trump lesz az elnök, hanem Joe Biden, akkor egyrészt lehet arra számítani, hogy ebben egy hatalmas feszültség lesz, mert Trump ezt ígéri, és a hívei mondjuk nem hagynák annyiban, láttuk a kapitolói mostromát, de lesz egyfajta fellélegzés külföldön, hogy úristen, ezt megúsztuk. De be kell árazni, mert készülni kell rá.
Egyébként Zelenszky eszembe jutott, hogy azért az utóbbi hetekben tett több olyan kijelentést, hogy az nem dráma Ukrajnának, hogyha az amerikai nép demokratikusan azt választja meg, akit akar. Tehát, hogy ő is érzi, hogy ez már csak udvarlásból is.
Már most is trumpistaként viselkedik a republikános képviselőházi többség, mert azt láthatjuk, hogy nem jut több pénz Ukrajnának, mert egész egyszerűen a republikános képviselőházi többség nem hajlandó megszavazni az ukrán segélycsomagot. Pontosabban meg tudná szavazni, hogyha a demokratákkal összeállnak, és egy kétpárti többség kialakul, és elfogadják azt a javaslatot, amit a szenátus már elfogadott, de abban a pillanatban törnek egy újabb lázadás a republikánus párton belül, és ahogy Kevin McCarthy-t leváltották a képviselőházai elnöki posztról, a mostani utódját is pikpak leváltanák a lázadók. Meg lenne a többség, azt próbáltam mondani, bocsánat, hogy az Ukrajnát támogató csomaghoz meg lenne a többség a képviselőházban, csak ehhez a republikánusokhoz, akik ebben az ügyben kisebbségben vannak, meg kellene alkudni a demokratákkal. Ez normális körülmények között menne, de úgy, hogy trumpista ez a republikánus többség, és ketté van szakadva az amerikai társadalom, így nem megy.
Hát, ha megválasztják Trumpot, és lenyugszik azáltal. Csak ebben tudok
reménykedni.
De most nincs más, miben reménykedni.
Akkor már végképp nem lesz veszteni valója, mert nem nem
foglak hívni többet, hogyha ilyeneket. Csak hülyéskedem, bocsánatot kérek. Bocsánatot kérek a hallgatóktól. Sajnos ezt ajánlom a hallgatóknak is, hogy árazzuk be bátran, és ezzel barátkozzunk meg valamit. Ne vegyük, hát biztosabb. Mi a biztos? Hát semmi. Köszönöm, Gábor, és természetesen remélem, hogy nem bántottalak meg ezzel a hülyes kérdéssel, hogy én nem akar, nekem ez megtisztelő, hogy itt voltál. Viszont hallásra. Szlovákia. Szlovákiában elnökválasztás második fordulója. Sokak szerint a nyugati világ hívei és a orosz barátság hívei csapnak össze. Ez biztos nagyon primitív leegyszerűsítés. Kérdezem Cimer Gábor vezető újságírót, az Új Szó munkatársát. Jó napot kívánok!
Szervusz, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Valóban, tehát, hogy kifelé úgy tűnhet, hogy Szlovákia keletre fordulása, illetve nyugatnál, vagy a nyugat felé fordulása van most, vagy hát erről szól a tét. Az egyes oldalak, főleg a Korcsok, az Ivan Korcsok, tehát a nyugatos jelölt is próbálja ezt a narratívát erősíteni. Természetesen a kép ennél komplexebb, a másik jelölt, a kormánypárti Peter Pellegrini nem teljes mértékben egy orosz párti politikai erőt vezet, de mindenképpen egy olyan konstrukcióban, mégpedig kormánykoalícióban van, ami erősen nyit Oroszország felé, hiszen a két másik kormánypárt nagyon erősen orosz barát.
Természetesen Magyarországra nem vonatkozik a kampánycsend, de a Klubrádió, mondjuk, ha mi beszélünk erről, nem egy közszolgálati rádió, nem az egész országban vehető, ez csak interneten hallgatható, és remélhetőleg nagyon sokan hallgatják. Ebben semmi kivetni való nincs. Abban látok azonban aggodalomra okot, én magyarként, de nem Magyarországról fogunk beszélni, hogy most a kampánycsend idején a magyar közszolgálati média hosszú alákérdezős interjút készített a Pellegrinivel. Tehát Magyarország nyilvánvalóan kormányát tekintve úgymond a keleti oldal, átvitt értelemben a keleten képviselő Pellegrini mellett van. Ez a dolog, hogy a magyar televíziókat nézik a szlovákiai magyarok, ez befolyásolása az ottani kampánynak, hatékony befolyásolása a te véleményed szerint?
Valóban többen is úgy gondolják, hogy ez a magyar kormány részéről, illetve hát a magyar kormány által közvetlenül irányított állami média részéről egy beavatkozás Szlovákia belügyeibe. Ugye, hogyha egy ilyen PR interjút közvetít az M1, akkor hát ez a csatorna ugye Szlovákiában is elérhető, a kábeltelevíziós csomagokban benne van, illetve hát Szlovákiában 450-480 ezer szlovákiai magyar is él, aki ugye anyanyelvi szinten tehát követni a magyar médiát, és hát ott is a legtöbb otthonban elérhető az M1 csatorna, nagyon sokan nézik is. Az egy másik kérdés, hogy konkrétan ez az egy interjú, ami megjelent ugye a magyar közszolgálati, vagy hát a magyar állami médiában, mennyire befolyásolja a szlovákiai magyar választókat, hiszen inkább az jellemző az államfőválasztás második fordulójában a szlovákiai magyar választókra, hogy inkább kevesebben mennek el szavazni, hiszen magyar jelöltnek nincs is esélye bejutni a kétkörös választásban a második fordulóba. Most nagyon nem tudjuk előre megmondani, hogy milyen hatással lesz az, hogy a magyar kormány is a médiáján keresztül presszírozza a szlovákiai magyar választókat, és talán a szlovákiai szlovák választókat is, hiszen a szlovákiai szlovák választóknak is van egy olyan nem kis rétege, aki szimpatizál Orbán Viktor politikájával, Magyarország irányultságával, ugye könnyű úgy szimpatizálni, hogy az ember nem él ott, és Orbán Viktort valamiféle követendő példának tartja, és hogy az ő szemükben az, hogy Peter Pellegrini ennyire elfogadott a magyar kormány részéről, ugyancsak egy pozitívumként tűnhet föl, és mozgósíthatja, még egyszer mondom, ezeket a szlovákiai szlovák választókat is. Nagyon nem lehet jelenleg megmondani, hogy milyen eredménnyel zárul majd az államfőválasztás második, ugye, finális fordulója. És Magyarország részéről, ezt meg érdemes elmondani, hogy Magyarország részéről nem ez az első alkalom, hogy beavatkozik a szlovákiai választási kampányba. A 2023-as, tehát a tavaly ősszel, szeptemberben tartott parlamenti választás előtti napokban, szintén a kampánycsend alatt, a Robert Ficoval készített az M1 televízió egy, hát ugyancsak alákérdezős, kritikus kérdéseket mellőző interjút, amit ugye Szlovákiában is elérhetővé tettek a szlovákiai kampánycsend alatt. De azt is említhetném, hogy bár még a kampánycsend előtt Peter Pellegrinit jelentős médiafigyelem kísérete mellett fogadták Budapesten, nem csak a diplomáciailag egyenrangú partnere, hiszen Peter Pellegrini a szlovák parlament elnöke, értelemszerűen Magyarországon a Magyarország gyűlés elnöke szokta ezt a tisztségben lévő szemét fogadni, de nem csak a Magyarország gyűlés elnöke fogadta őt a nemrég megvalósult budapesti látogatása során, hanem Orbán Viktor is, és az újonnan kinevezett magyar köztársasági elnök is.
Nem tudtam, és nagyon érdekes, amiket eddig is elmondtál. Minden esetre az első fordulót meglepetésre nem Pellegrini nyerte, hanem a úgymond nyugatos, idézőjelbetében nyugatos kihívó Korcsok, egy volt külügyminiszter, aki viszont Magyarországnak lehet mondani, hogy a magyar kormánynak zsigerből az ellenfele, hiszen ő a külügyminiszterként, amikor külügyminiszter volt, alaposan próbára tette ezt a magyar kormányt, és nyíltan a magyar kormány ellen foglalt állás egy csomó alapvető kérdésben, ugye?
Ez valóban így van. Iván Korcsok ugye karrierdiplomataként kezdte a pályáját a rendszerváltás után. Külügyi szolgálatokat töltött, külügyi szolgálatokon volt, nagykövet is volt, Berlinben is dolgozott, Szlovákia NATO csatlakozása során is fontos diplomata tisztségben volt, és a 2020-as parlamenti választás után az egyik kormánypárt, ugye ez egy nagy váltást jelentő parlamenti választás volt, amikor a Fico és a hozzákötődő politikai erőket leváltotta egy szemben lévő oldal. Tehát, hogy a 2020-as parlamenti választás után az egyik akkor kormányra kerülő párt szakértőként fölkérte őt, hogy töltse be a külügyminiszteri tisztséget. És hát Korcsok nem is sokáig tétlenkedett a külügyminiszteri tisztségben, mert 2021-ben kinyitott nagyon sok olyan témát a magyar kormánnyal kapcsolatban, amik nagyon régóta érlelődtek. Korcsok ezt úgy fogalmazta meg, hogy a magyar kormánynak a Szlovákia területén végrehajtott programjával kapcsolatban vannak bizonyos kifogásai és kérdései. Hát mindenek előtt kifogásolta, hogy a szlovák kormány tudta nélkül oszt szét több millió eurót vállalkozóknak, vagy egyéb célokra, akár kulturális támogatásokra a magyar kormány ugye Szlovákia területén, illetve ugyancsak problémát látott abban, hogy Magyarország történelmi épületeket vásárol fel Szlovákiában, anélkül, hogy erről valamiféle megállapodást kötne, vagy a diplomáciai úton ezt lekommunikálná a szlovák féllel. Bár itt azért meg kell mondani, hogy a magyar hatóságok ezeket az épületvásárlásokat jogszerűen hajtották végre. És talán az egyik legnagyobb dobás a magyar kormánnyal szemben Iván Korcsoknak az volt, amikor ugye kiderült, hogy Magyarország 400 millió euró értékben, ezt most nem tudom megmondani mennyi forint, de hát 400 millió euró értékben szeretett volna létrehozni egy pénzalapot, amiből a határon túli régiókban, tehát Szlovákiában, Erdélyben, Délvidéken és így tovább szeretett volna termőföldet vásárolni. Ezt az akkori szlovák kormány, külügy, Korcsokkal az élen, hát rendkívül elfogadhatatlannak tartotta, ezt több különböző csatornán is jelezte a magyar kormány felé, így például egy közös sajtótájékoztatón is, amit Szijjártó Péterrel tartott Pozsonyban. Tehát a nyilvánosság előtt is kifejezte ezeket a kifogásait. Ez az ügy odáig fajult, vagy hát odáig ment el, hogy a magyar kormánynak visszavonulót kellett fújnia, és azt a törvényjavaslatot, amellyel létrehozták volna ezt a 400 millió eurós pénzalapot, ezt lényegében a magyar kormány visszavonta. Tehát, hogy Korcsok külföldről lényegében képes volt arra, hogy a magyar kormányt egy falhozzá vagy falhoz szorítsa, és ilyen lépésre egy törvényjavaslat visszavonására kényszerítse. Uh-huh.
Igen, és ezt aztán a magyar propaganda, amelyik a határon túli magyarokhoz szól, úgy mutatta be, hogy Iván Korcsok egy magyar faló, magyar gyűlölő, és ezt akik nem ismerik azokat a részleteket, amelyeket most nálunk is sokan nem ismerik, és köszönöm, hogy elmondtad, úgy gondolták, hogy hát még szép, hogy a Pellegrinire fogok szavazni, mint ez a magyar gyűlölő. Persze azok, akik rászavaznak, azok már elfelejtették, hogy Ficónál nagyobb magyar gyűlölő azért nagyon kevés volt, csak már neki megbocsátották, mert nem racionális, hanem érzelmi alapon, és Budapest befolyásolása nyomán gondolkodnak mindig másként.
Valóban, tehát Robert Ficót is, hogy mondjam, tehát kegyébe fogadta Orbán Viktor a tavalyi parlamenti választás után. Ugye volt egy nagyon szívélyes találkozó Orbán Viktor és Robert Fico között. A magyar kormány mindig kifejezi, hogy a jelenlegi Smer, ugye Robert Fico pártja, és maga a pártelnök Robert Fico nem jelent számukra ellenséget, sőt partnerként kezelik. Hasonlóképpen beszélnek ugye Budapesten a magyar kormány képviselői Peter Pellegriniről, és hát nem csak Budapesten, hanem ezt Szlovákiában is megteszik a magyar kormány képviselői, mindazok ellenére, ami ugye az elmúlt években történt. Tehát, hogy elég itt megemlíteni például a Fico kormányok által elfogadott nagyon szigorú nyelvtörvényt, amely bizonyos esetekben a magyar nyelv használatáért Szlovákiában pénzbüntetéseket szab ki, illetve hát voltak más atrocitások is, tehát valóban atrocitásoknak kell nevezni azt, amikor a Fico kormány belügyminisztere Robert Kalinyák a Nyitrán megvert diáklány Marina Hedvig blúzát emelte a magasba egy sajtótájékoztatón néhány nappal az eset után, és azt állította, hogy a diáklány saját magát verte meg, és nem neonázik áldozata lett.
De ez egészen tragikus, hogy így gondolkodhat egy agymosott közvélemény rész, mert az érzelmeinek egy olyan pontját sikerül valamely hatalmi gépezetnek eltalálnia, ami mindent visz. A Fico az hirtelen magyar barát akkor, hogyha az magyarországi miniszterelnökének is a barátja. És tök mindegy, már mindent elfelejtenek. Hát erről beszéltem az előbb a Amerika kapcsán, hogy Donald Trumpnak mindent elfelejtenek, mert ő az többség által nem annyira kedvelt amerikai elit ellen lép föl, és akkor ez már mindent. Hát ez Magyarországon is egy nagyon aktuális probléma. Utolsó kérdésem az, hogy most azért egy államfő választás. Az államfőnek egyébként ugyebár nincs akkora nagy jelentősége, mégis nagy ügyet csinálunk valószínűleg nem méltatlanul ebből a témából itthon, és persze Szlovákiában is. Mi az oka annak, hogy ebből most nagy ügyet csinálunk?
Ugye Szlovákiában közvetlenül választjuk az államfőt, és két körös, az első körből első kettő jut tovább a második körbe, és a jelenlegi helyzet úgy alakult ki, hogy a második körbe egy egyértelműen kormánypárti jelölt, tehát a Robert Ficónak a koalíciós partnere, a kormányzó Hlasnak az elnöke, az egyik jelölt, ő Peter Pellegrini, tehát egy tisztán kormánypárti színezetű jelöltről van szó, és vele szemben ugye független jelöltként induló Iván Korcsok, aki mögé folyamatosan később beálltak az ellenzéki pártok, tehát egy inkább ellenzéki színezetű jelöltként tekinthetünk Iván Korcsokra, és mivel az államfőválasztás második fordulójában két jelölt van, és értelemszerűen egy győztes, ezért gyakorlatilag itt eljön majd, hogy tehát miként dönt az ország? Egy kelet mellett dönt az ország, vagy egy nyugat mellett dönt az ország? Egy kormánypárt mellett, vagy kormánypárti jelölt mellett dönt az ország, vagy egy ellenzéki jelölt mellett dönt az ország? És ez egy nagyon világos döntés lesz, hiszen csak két jelölt van, nincs harmadik lehetőség. Tehát, hogy meghúzzák valahol a határt a eredményekben, vagy kijön az eredménye kijön az eredmény, és látni fogjuk, hogy az ország melyik oldalon áll.
Ez egy népszavazásszerű dolog. Tőled tudom már egy előzetes beszélgetésből, hogy valójában nagyon piciny többséggel tud kormányozni Fico eleve, tehát itt nem csak arról van szó, minden esetre egy Pellegrini győzelem Ficónak és Orbánnak áttételesen egy siker, és Orbánnak áttételesen, Ficónak pedig közvetlenül egy kudarc, hogyha nem Pellegrini fog nyerni, a világ pedig ennek megfelelően fogja Szlovákiát talán megítélni, hogy a szlovák közvéleménynek egy nagyobbik része ficoista, áttételesen orbánista, vagy pedig EU-ista, NATO-ista, és így tovább, hogyha a másik jelölt dönt, még ha ezek nagyon leprimitivizált megközelítések, de hát így van.
Valóban, és a végére még talán egyetlen mondat, nagyon-nagyon szoros a verseny. Az Ipsos Nemzetközi Kutatóintézet választási modelljében, amit az előbb néztem meg, Korcsok támogatottsága 50,1%, Pellegrini pedig 49,9%. Tehát, hogy gyakorlatilag pontosan ugyanott állnak, néhány szavazat döntheti majd el az eredményt, ezért is törekszik mind a két jelölt, Pellegrini is, és Korcsok is arra, hogy meggyőzze az egyébként hát inkább passzivitásba zuhanó magyar választókat, hiszen akár ők is eldönthetik a végeredményt.
Nagyon sokat tanultunk Zimmer Gábortól, a szlovákiai új szóvezető munkatársától. Jó hétvégét, és valószínűleg a jövő héten beszélünk tovább erről a dologról az eredmény ismeretében. Köszönöm a figyelmét a hallgatóknak, Túri Lúj, Simon Erika és Bencsik Gyula nevében is. A viszonthallásra!
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.